Szerintem fizikálisan, mentálisan és taktikai értelemben sem volt felkészítve megfelelően ez az együttes. Spalletti szerintem ott hibázott, amit az imént említettem, hogy igazán identitást, arculatot nem tudott ennyi idő alatt adni ennek az együttesnek, és nekem ő azért nem volt soha kedvenc edzőm, mert Sarrihoz, Italianohoz hasonlítva a játékosabb olasz edzők, De Zerbit is ide lehet venni, számomra mindig egydimenziósak voltak, tehát az A-futball nem működik, ott vége. Tehát ugyanazt láttam a mai meccsen, azt a tehetetlenséget Spalletti, mint amikor hetet kapott a Rómája Manchester Unitedtől annak idején közel 20 évvel ezelőtt, hogy már 0-3 nem tudott mit csinálni.
Zicser. Aktualitások és mélyelemzések a 24.hu heti futball podcastjában. Kálnoki Kis Attilával és Kele Jánossal.
Elkezdődtek az egyenes kieséses szakasz küzdelmei az Európa bajnokságon, az első két nyolcad döntőt rendezték meg a tegnapi játéknapon. 18 órától Svájc-Olaszország, egy tükörsima mérkőzésen, majd megbeszéljük, hogy mennyire váratlanul tükörsima mérkőzésen, de 2-0 Freuler, illetve Vargas góljaival, majd aztán az esti főmérkőzésen a hazai pályán szereplő németek ugyancsak 2-0-es győzelmet arattak Dánia ellen. Ez egy jóval kevésbé sima mérkőzés volt. Havertz 11-es góljával szereztek vezetést a németek az 53. percben, és aztán negyed órával később Jamal Musiala döntött el a mérkőzést, de előtt a dánoknak is hát bőven voltak helyzeteik, sőt alakulhatott volna ez a mérkőzés egészen másképp, hogy miért úgy alakult, ahogyan alakult, illetve hogy mi a baj az olasz futballban, van-e baj, azt Kéri András Dániellel, a Sport TV szakértőjével fogjuk megbeszélni. Szia, köszöntelek a műsorban.
Sziasztok, én is köszöntök mindenkit.
És aki ma mellettem még itt van, az Kálnoki Kis Attila helyett Peleg Dávid, a műsor szerkesztője. Hogy szoktál ezt mondani, hogy Attila halaszthatatlan közfeladatot lát el?
Így van, Attila éppen halaszthatatlan közfeladatot lát el, igazoltam van, távol, így sziasztok. Van.
Családi kötelességeit teljesített, ennyit merek elmondani erről. No, hát szerintem induljunk az olaszokkal, illetve ezzel a svájci olasz mérkőzéssel. Én nem onnan közelítenék, hogy ez a magyar válogatottról mit mond el, meg a mi svájci elleni mérkőzésünkről, amit ugye korábban is rendeztek meg egy teljesen más helyzetben első csoportmeccsként. Ez egy kiki mérkőzés volt egyébként. Az olaszok 2006 után tértek vissza Berlinbe. Első meccsüket játszották a 2006-os világbajnoki döntő óta Berlinben. Gondolom nem így tervezték, de hát már itt Spalletti kezdőcsapata kapcsán föl lehetett tenni néhány kérdést, és végül maga a mérkőzés az azért talán nem nagy eltávolodás a valóságtól, ha azt mondom, hogy pontosan és tökéletesen úgy alakult, hogy a svájciak szerették volna.
Hát borzalmas meccs volt, igen, olasz szempontból. Svájc pedig most már nem az első meccsen játszik kiemelkedően. Igen, akkor kezdjük azzal, hogy valóban a negyedik meccsét játszotta ugye Olaszország most, Svájc volt az aktuális ellenfél, és valóban Spalletti megint belenyúlt a csapatba, egyrészt kényszerből tette, mert akik idáig különböző formátumokba futballoztak az elmúlt meccseken, olyan maradandót nem alkottak, legfeljebb Donnarumma, vagy éppen az a Calafiori, aki ugye eltiltott volt, nem tudott játszani, illetve ugye Di Marco is ezen az oldalon hiányzó volt a mai mérkőzésem. De az az igazság, hogy ez sem, hogy mondjam, nem lehet igazán magyarázat arra, ahogyan Olaszország szerepelt, mert még az is benne van, hogy kikapsz egy ilyen meccsen, akár Svájc ellenében, de igazából az, hogy 0-1-nél, 0-2-nél nem vagy képes reagálni, alig tudsz kialakítani gólhelyzetet és a többi, hát az azért a, nyilván a szakmaisták felelőssége és a játékosok felelőssége, a futball általában nem működött az elmúlt 4 meccsen, és igazából ez tükröződött ki a mai találkozón, egy rendkívül szervezett, rendkívül kompakt, szilárd együttes ellen, amely pontosan tudta, hogy mit szeretne, pontosan tudta, hogy hogy tudja zavarba hozni ugye az olasz játékszervezőket, ami alapján az olaszok egy-két kivételtől eltekintve nagyon kibontakozni nem tudtak. Ugye ha Svájc, főleg az elején, amíg még bírták, az első fél időben, első 50-60 percben agresszíven támadtak le, mérőn nagyon nehezen hozta ki a labdát Olaszország, sőt nem is nagyon tudott építkezni, mondjuk itt például a Calafiori, aki labdával rendkívül magabiztos, azért nyilván hiányzott, de mondom, ez nem lehet magyarázat, a jobbik csapat nyert a mai meccsen, az egységesebb csapat, nyilván Jákin évek óta már dolgozik ezzel az együttessel, tehát van egy kialakult arculata, identitása ennek a csapatnak. A sajnos a másik oldalon pedig el kell mondani, hogy bár Spalletti ugye beugró volt, tehát most nem is tudom, 8-10 hónapja vette át a munkát Mancinitől. Nem tudott akkorát ugrani vele az együttes, amit reméltünk, hogy azért ezen a tornán. Nyilván nem gondolta senki, hogy ez a csapat alkalmas a végső győzelemre, tehát jelen pillanatban, az nem is lehetett reális cél, de mondjuk, hogy egy ilyen mérkőzésen azért ne lenne egy bántóan egy oldalba találkozó, még a mai jó, mindenkori olasz kerettől én úgy gondolom, hogy elvárható. Hát a felelősség ez Spallettinek szerintem abban van, ami ma kicsúcsosodott, hogy nem adott biztonságot a játékosoknak abból a szempontból, hogyha minden meccsen folyamatosan a kulcsembereket váltogatod, és még ehhez hozzájön az, hogy a hadrendet is, és a többi, akkor krízis helyzetből a pályán mihez tudnak nyúlni. Tehát nem arról van szó, hogy van egy működő futball, és max belenyúlok, és valamit elrontok, még egy alapfutball sem működik. Tehát arculatot nem tudott adni az együttesnek, és igazán karakter, személyiség kérdése, szellemi vezér az öltözőben ebben a csapatban nem nagyon van. Talán Donnarumma és Barella, és talán Calafiori, Bastoni ebből kinőnek hosszú távon. A másik meg, hogy rutin. Tehát akárhogy is van, azért Svájcban, hogy mondjam, olyan emberek vannak, aki nemzetközi futballban, akár válogatott szinten, akár klub szinten, már olyan párharcokon vannak túl, ami egy olyan rutin tapasztalatot ad, ami ilyenkor én úgy gondolom, hogy meghatározó tud lenni. Még Fagyolikkal próbálsz építkezni, és azt a Fagyolit emelem ki, aki ugye el volt tiltva, csak az utolsó fordulóba térhetett vissza, ugye az eltiltását követően a bajnokság végén, sokan meglepődtek, hogy őt hozta el Spalletti, nem Locatellit és a többi, ő pótolta a Jorginhót, ez is egy érdekes dolog, hogy Jorginho miért nem játszott, de valljuk be, amikor Jorginho játszott nagyon sokat az elmúlt időszakban, nem tett hozzá a csapathoz. Fagyoli egyébként az első fél időben két kiváló labdával. Még mondhatjuk, hogy a legpofásabb akciók vagy támadások még igazából tőle jöttek. A probléma az volt, hogy állandóságot tekintve ezt nem tudta meglovagolni Olaszország. Emlékeztek, még Kiézának volt egy veszélyes lövés a 16-osa. Tehát még azt sem mondom, hogy rosszul kezdett volna Olaszország ebből a szempontból. Viszont amikor egy ilyen első gólt kapsz, egy ilyen szarvashibát elkövetsz, hogy a Freulert nem követed le, majd a második fél időben hátrányból kijössz és próbálsz változtatni, de rögtön dekoncentráltan lépsz fel, agresszivitás, mindennemű hiánya tapasztalható játékodban, és a második gólnál is szintén a lövőjátékos teljesen szabadon veti át a labdát, van ideje, területe ellőni azt, hát így nem is érdemled meg, hogy egyáltalán lehetőséged legyen neked tovább jutni egy következő körbe.
De és szerinted egyébként így miért nézett ki ez az olasz válogatott, hogy kinézett ezen a négy meccsen? A EB előtt arról beszélgettünk, hogy Spalletti illik leginkább, vagy az egyik legerősebb edző a felhozatal tekintve, a 24-es mezőny tekintve, és hát ebből nem sokat láttunk, mert azért oké, hogy gyenge ez az olasz válogatott, gyenge ez a keret, láttunk már ennél erősebb olasz csapatot, de mégis voltak az EB-n olyan válogatottak, amik gyengébb keretminőség mellett is nagyon jó teljesítményt tudtak hozni. Mi lehet annak az oka, hogy ez így sikerült most az olaszoknak? Spalletti túlságosan ragaszkodott az elképzeléseihez, és nem alkalmazkodott esetleg a kerethez?
Hát egyrészt alkalmazkodott az elképzeléseihez, de annak igazán nem láttuk a megvalósulását, vagy annak az értéke nem ütközött ki. Tehát amit ő eredetileg elgondolt, az a futball nem működött. Ő ugye megmosolyogta az újságírókat, amikor azt kérdezték tőle, hogy az eredmény számít-e vagy a játék. Esztétikai értelemből inkább egy kreatíva futballt épít általában, de hát a klubfutball az egészen más, mint a válogatott futball, ahol mondom épp egy beugró volt, ugye Mancinit mikor követte, akkor rögtön tétmeccsek jönnek, nagy nehezen jutottak ki, Cristantének volt egy faltja Ukrajna ellen, ami novemberben 0-0 volt, ha az befújják a büntetőt, akkor lehet, hogy nem jut ki Olaszország, mindegy. Kijutottak egyébként attól a szitútól függetlenül megérdemelten. És ugye nem működött az alapjátékban, hozzáteszem, Albánia ellen 0-1 után negyed óra alatt volt a reakció, és fordított is Olaszország. Persze most lehet azt mondani, hogy Spanyolország, Horvátország és Svájc nem Albánia kategória, de ettől függetlenül azért ott azért megmutatkozott az, hogy van azért kakaó ebben az olasz csapatban. A probléma az volt, hogy utána viszont szerintem fizikálisan, mentálisan és taktikai értelemben sem volt felkészítve megfelelően ez az együttes. Spalletti szerintem ott hibázott, amit az imént említettem, hogy igazán identitást, arculatot nem tudott ennyi idő alatt adni ennek az együttesnek, és nekem ő azért nem volt soha kedvenc edzőm, mert Sarrihoz, Italianohoz hasonlítva a játékosabb olasz edzők, De Zerbit is ide lehet venni, számomra mindig egydimenziósak voltak, tehát az A-futball nem működik, ott vége. Tehát ugyanazt láttam a mai meccsen, azt a tehetetlenséget Spalletti, mint amikor hetet kapott a Rómája Manchester Unitedtől annak idején közel 20 évvel ezelőtt, hogy már 0-3 nem tudott mit csinálni. Na most ezek az edzők általában meccset olvasni kevésbé tudnak, tehát nem egy Trapattoni, egy Nero Rocco, egy Lippi, ő egy alapjátékot tud építeni, ami, hogyha megfelelő körülmények vannak, lásd Napoli, vagy az első Rómája, vagy az Udinéze, a David Pizzárót tette meg mélységi szervezőnek, vagy Brozovicot az Internél, bár nem volt ott annyira ügyes, de néhány játékosnak megtalálta a pozícióját, ő igazából ebből erős. De ha jól teljesített volna olasz, vagy úgy mondom, hogyha jó formában lépett volna a pályára Svájc ellen, akkor is bennem volt az a félsz, amit korábban is elmondtam, ami például tavaly láttunk, amikor Napolia csont nélkül kiesett a Milán ellen a BL-ben. A kieséses szakaszban a cinizmus kell, a pozitív értelemben számító magatartás a pályán, és azt tüzeli fel a játékosokat. És itt kapcsolódnék a kérdésedhez. 2016-ban Antonio Conte akkor úgy mondták, hogy minden idők leggyengébb olasz válogatottját vette át, a Graziano Pellék voltak, ugye, stb. És még De Rossi, aki akkor kiöregedőben volt, a sorsdöntő németek elleni meccsen nem játszott, és Sturaro, abba a Conte-féle csapatban Sturaro volt a legértékesebb középpályás. És neki volt egy veszélyes lövése, és így eljutottak a 11-esekig. Az ellen a világbajnak német csapat ellen, csak azért mondom, ha egy olyan karakter, egy ilyen Lippi, Capello, mondom, Trapp, Conte-féle edző van, akkor az nem lét. Lehet, hogy kikap Svájc ellen, lehet, hogy nem játszol jól. Az nem fordulhat elő, hogy két ilyen kapott gól előtt ekkora területet adsz. Tehát taktikai fegyelmezetlenség, dekoncentráltság nem jelenhet meg a játékodban. És általában a játékosabb olasz edzők, akik a tradicionális olasz játékfelfogás ellentétjét mutatják, hogy így mondjam, mert ugye belülük kevesebb van, náluk minek után másra helyezik, inkább építeni kívánják a futballt, ilyen helyzetben ugye gondba kerülnek, mert ugye a futballépítésre, mint beszéltük, nem működött, tehát azt nem tudod alkalmazni, nincsenek olyan játékosaid, akik ugye labdával magabiztosak, tehát nem tudod építeni azt a futballt, amit Lobotkával például tudtál többek között, vagy Kvaratskhelián Nápolinál, vagy Tottékkal, stb. A Rómában és stb. És ugye ilyenkor máshoz kéne nyúlni. De az a másik dolog, az nem az edző sajátja. Ő nála nem tud megcsinálni azt, hogy holt, hogy 100%-os koncentrációval, töretlen fegyelmezettséggel végig leköveted az ellenfelet, és akkor vannak ilyen lehetőségek, és hát ő azért nem egy győztes edző, ugye.
Nagyon feltűnő volt, amit mondasz, hogy a Spalletti azért alapvetően egy ilyen típusú stílus edző, akinek van egy nagyon erős vízió a játékról, most mondhatnám, hogy csukott szemmel, de hát nyilván nem csukott szemmel, fölismersz egy Spalletti csapatot, ha így vetítik neked, hogy ez valószínűleg a Spalletti lesz, de egyrészt ennél az olasz csapatnál neki nem volt ideje egy ilyen alapjátékot megvalósítani, kialakítani, megtalálni bizonyos játékosoknak a szerepét. Ugye pont beszélgettük itt, még néztük a másik mérkőzést este együtt, hogy a Tonálival indult, hogy majd ő lesz a középpályának a szíve, lelke, és aki köré építi az egészet. Na, Tonali nincs itt, most nyilván erről nem Spalletti, tehát, hogy nincs itt
Tonali.
Locatelli a következő, akit persze már ő maga nem hozott ki, de szóval láthatóan nem volt kész az a csapat az EB előtt. Én ember emlékezet óta nem tudom felidézni azt, hogy mikor volt utoljára olyan, hogy egy olasz kezdőt nem tudtunk megtippelni az első mérkőzés előtt. Az se, hogy 3 vagy 4 védő lesz, vagy tehát ilyen kérdések mentek az olasz sajtóban is, hogy na most akkor 3 védő lesz, vagy 4 védő lesz, és akkor persze egy érdekes hibridet választott, hogy építkezésben 3 védő, egyébként labda ellen meg 4 védő, de és akkor itt jön ki az, hogyha nincs ilyenje a Spallettinek, ami neki mindig nagyon fontos volt, akkor, hogy ő meccs közben egy cinikusabb felállásra váltson, vagy úgy általában az ellenfél játékára reagálva építse fel a meccs tervét, az meg nem annyira opció. Hát én olyan olasz csapatot, ami 4-1-4-1-ben labda ellen ilyen szélesen és ilyen hosszan játszik, én ezt hiszem soha nem láttam még. Hát...
Meg ugye, hogy mondjam, ha nincs meg a hivatkozási pont, hogy hogyan tolódunk, hogyha állandóan... Tehát egyszer, ha nem emlékeztem, Embolónak a helyzetére ott, amit a Donnarumma fogott, ott is talán Mancini az, aki nem lép ki. Ő az első meccsén kezdett ugye most a negyedik mérkőzésen, tehát felborult a védelem, és persze Calafiori hiányzott meg Di Marco, tehát nyilván részben érthető.
És mondhatjuk, bocsi, meg hogy kit tett volna be helyére? Buongiornót? Gattit? Azzal előrébb lett volna ez a csapat?
Tehát, más lett volna, igen. Nyilván nem Mancininek kell kiegyezni, de inkább az, hogy nem volt meg a harmónia egyik részlegnél sem, és olyan középpályást látták korábban, hogy Fagioli két oldalán van bár és ugye Cristante, meg persze nyilván forognak, ahogy ugye különböző fázisokban, meg ahogy ugye szervezik a futballt, de alapvetően igen, én ezt mondom, hogy a legnagyobb hiba az volt, hogy mondjam, túl gondolta egy picit a szakvezető azt, hogy túl sokat változtatott a mai mérkőzésen is, meg általában az elmúlt találkozókon, és nem volt egy biztos pont a válogatottnál, hogy igen, mi ezt a sémát, ezt az automatizmust követjük most le. Tehát magyarul tudsz kötődni, ha bajba kerülsz valamihez. Addig egy sokkal fejlettebb, sokkal kreatívebb és jobban átgondolt és kivitelezett futballt az ellenfél épített. Tehát még akkor is, amikor Olaszország esetleg tudott volna mutatni valamit, ugye erre jöttek ezek a Fagioli példák, ez pedig Svájc nem hagyta kibontakozni. És amikor egy kialakult futball játékkultúrával és azt jól képviselő csapattal találkozol, akkor ugye sokkal könnyebben följönnek a te hiányosságaid, mert hogy te is mondtad, a te futballod még nem forrott ki, csak az a baj, hogy a kispadtól pedig nem kapod meg azt a támogatást, amire neked szükséged van. Tehát nyilván nem volt könnyű helyzet ez Pálettinek, hát a másik dolog, ő nem tud meccs közbe váltani. Tehát hiába mondod meg Kisztentinek, legyél agra, ez ugye nem így működik. Tehát ahhoz kellenek azok az edzők, akik ilyen jobban tudnak meccselni, mondjuk ki. Uh-huh. Nem tudnak olyan szép futballt épp. Na jó, de hát nézd meg a keretet, kivel építs szép futballt. Tehát én úgy gondolom, hogy ő rosszul mérte fel azt, hogy azt a játékot, amit mindenképp rá akart erőltetni erre a csapatra, ezt ez a keret nem bírja el. És arról nem a játékosok tehetnek elsősorban. Persze van Szkamakától kezdve, vannak olyan teljesítettek volna jobban is, de szerintem ez a szakvezető felelőssége, és az ült ki a csapatra, és krízis helyzetben ők szegények nem tudnak mihez nyúlni, mert ugye amit vár az edző, azt ő nem tudja szegény megvalósítani, ott van szemben egy sokkal jobb ellenfél, akár ugye Spanyolország ellen is ezért nem volt meccsbe Olaszország. Tehát én ezt gondolom a szakvezető felelősségének, hát ez van, igen, abban meg fel lehet azért menteni abból a szempontból, hogy ő legalább kivitte a csapatot. Ugye annak idején vagy ő lett volna, Conte is igent mondott tavaly, de a szövetség ugye Gravina vezetésével őt szerette volna, Spallettit. És én is mondtam, hogy a lehető legjobb döntés volt, vagy nyilván, ha Conte vállalta volna, akkor szerintem egy fokkal jobb döntés lett volna, de így, hogy, illetve Conte vállalta, de hogy ugye a szövetség Spallettit nevezte ki, én is jó döntésnek tartottam, de sajnos rövid távon ez egyelőre nem működött.
És lesz folytatás? Baj, hogy...
Hát nem tudom, mert mondom, nekem ő soha nem volt kedvenc edzőm, és mondom, hogyha te baj... Tehát az a különbség, hogy tételezzük fel, hogy szenzációs Olaszország. És mit tudom, eljut az elődöntők, és az elődöntőbe jön egy ilyen hiba, hogy az ellenfélre nem tudsz reagálni. Spalletti akkor se tudott volna változtatni. Uh-huh. Tehát itt ez a probléma, hogy nem tudod megfordítani. Tehát Marcello Lippi négyszer cserél hadrendet egy meccsen belül, és tudod, hogy stratégiai szempontból uralja a meccset az ellenfél edzőjével szemben. És az ad egy olyan lelki töbletet, hogy ki van az oldalvonalnál, amit ez az ember, minden tisztelt már, ezt nem tudta megadni, hogy az ő imázs igazából a Nápoli bajnoki címének köszönhető, hogy megemelkedett. Azért az azt megelőző szakban a nemzetközi sajt az nyilván nem foglalkozott vele ennyit. Csak hát ugye, hogy mondjam, technikai értelemben, ha megnézed a Nápoli keretét, még akkor is a meglepetés csapat volt, meg nem volt rajtuk nyomás. Tehát például egy olasz válogatottan a tradíciókat tekintve mindig nyomás van. Maga Spalletti elmondta a sajtótájékoztatóra, hogy mennyire érzi, hogy a nemzet elvárja, hogy tovább jusson, meg el is várható nyilván. Addig a Nápoli suranó pályán tudott bajnok lenni, és amikor rájuk került a nyomás áprilisban tavaly az említett Milán elleni BL párharcol, meg a bajnok, az utolsó két oldalon majdnem minden meccset elbuktak, vagy döntetlen és borzalmasan játszottak, mert nem bírták el, meg addig szellemileg elfáradtak. Tehát más szerintem úgy építeni egy csapatot, hogy nem tőled várják el, hanem mondjuk az Intertől, Milántól, stb. A teljesítményt. Itt meg azért olyan csapatot veszel át, és ugye a válogatottnál kevesebb munkát, nem tőled függ, hogy milyen állapotban érkeznek a nyáron a tornára az alapembereid, például Di Lorenzo, hanem igazodnok kell, és belőlük valamit formálni, ami az adott pillanatban a legjobb. És ha belegondolsz, Árigó Szakinak se sikerült 94-ben, minden tisztelt mellett, ha nincs Roberto Baggio, nem játszanak döntőt a brazilok ellen.
96-os EB, meg pláne nem sikerült.
Ugye, így van, hogy Zola kihagy egy, pedig nagyon jók volt az olaszok, és kihagy egy Zola egy 11-es, Baggiot ott nem vitte már el. Tehát nagyon igen.
Na azt mondd meg nekem, hogy nagy csapat-e még ez az olasz válogatott? És nyilván provokatív a kérdésem. Megnéztem egy statisztikát 2000 óta, tehát ebben az évezredben, vagy ebben az évszázadban 19 nagy tornán vívott kieséses szakaszbeli mérkőzésből 8-at nem tudott megnyerni Olaszország rendes játékidőben. Ez nem tűnik egy olyan veletes és acélos mérlegnek, most ebben az a vicces, hogy közben 4-szer is játszottak döntőt viszont, és egyébként nyertek világbajnokságot, meg Európa-bajnokságot is, tehát az eredmények időről időre jönnek, de közben ez a típusú nagy csapat fókusz, vagy nagy csapatság, meg ez a státusz, amit, ahogy itt levezette Spallettinek, kicsit jobban áll, mint az, hogy én meccselek, és majd mindig picit túl gondolom az ellenfél edzőjét, ez a kettő, mintha nem találkozott volna. És hát ugye beszéltünk arról is, hogy milyen minőségű játékosok vannak most az olasz válogatottban, ki tudsz, tehát amikor az El Sharawinak kell 2024-ben egy Európa-bajnoki nyolcaddöntőn kezdenie, most hogy kell vagy nem kell, de minden esetre így döntött az edző, az szerintem elég komoly dolgokat állít az olasz képzésről, vagy utánpótlásról. És közben az utánpótlás tornákon nem rosszak az olaszok, de mintha az utánpótlás és a felnőtt futball közötti átmenetben lennének hiányosságok.
Így van, álló Istennek, ez az elmúlt 5-6-8 évben folyamatosan játszott döntőket, elődöntőket a korosztályos EB-ken, VB-ken a különböző U17-19-21 olasz válogatott, 20 ugye tavalyi döntő és a többi, Uruguayán kikaptak ugye Kazadejék 1-0-ra. Nyilván a felnőtt futball egészen más, és valóban nyilván nincsen játékos kerete Spallettinek, mint akikre Lippi számíthatott, tehát amik be tudott hozni egy negyedik csatárnak, Del Piero-t és a többi Németországán, és lezárni a párharcot, vagy Grossót, vagy valami. Nyilván ez van, nincsen meg. De én úgy gondolom, hogy ahogy Buffon fogalmazott korábban, hogy általában süllyedt a színvonala, és a minősége általában hogy mondjam, futballberkekben a játékosoknak, tehát ez nem csak Olaszországra jellemző, hogy egyre kevesebb karakter van. Nyilván az elmúlt évtizedekben sajnos negatív tendenciát mutat, így van, ahogy kinevelik a játékosokat, az utánpótlás és a többi, és nyilván amiből a mindenkori olasz válogatott most gazdálkodhat, ezt el kell fogadni, hogy ebben az elmúlt bő 10-15 évben bizony nem az olasz futball termeli ki a legkiválóbb futballisták, annak idején rendszer szintű problémákról én hosszú oldalakon keresztül írtam, most nem vinném el ebbe a témába, mert ugye hát, hogy mondjam, nagyon elterelnénk, mondom a témát a mai meccsről. De alapvetően nincs könnyű helyzet, ugye a csoportmeccsen is láthattuk, hogy igazából, ha cserélsz egy Pellegrinit, ki tudsz behozni, ahogy említettük, Tonálik, Locatellik, Verratti különböző okokból nem voltak itt a tornán, ugye be tudsz hozni egy Frattesit, akit rengeteg kritika ér, miközben az egyik legkiváló felnőtt szinten is olasz középpályásról van szó, és sokan mai napig nem értik a szerepét, mindig Barella cseréjeként, hát hogy mondjam, nevezik őt, amikor egészen más karakter jellemzi őt, és az, hogy ma Jorginho nem játszott, és a többi, az megmutatja, hogy nem egy-egy játékosra, egyéniségre kell kihegyezni, vagy az, hogy Di Lorenzót Nico Williams megverte, hanem mondjuk azt, hogy a spanyol meccsen miért nem zár vissza Chiesa és segíti őt ki, amikor ez biztos, hogy feladat. Ha viszont nem adta ezt a feladatot Spalletti Chiesának, akkor viszont az meg szakmai hiba az edző részéről. Tehát azért ez mindig közös dolog. Gyengébb a keret most az angol futball ebből a szempontból, a francia futball, a német futball folyamatosan termeli ki a kiváló egyéniségeket, a fiatalokat, klubszinten is kiemelkedőek, és igen, van egy-két Barella, van egy-két Calafiori, Bastoni, vannak értékes futballisták, de valóban nincsenek meg azok a tízesek, mint Baggio, Del Piero, Totti, vagy azok a, hogy mondjam, játék intelligenciában kiemelkedő középpályások, akik karakter szempontjából, mint szellemi vezérek, mint egy Gündogan, Mkhitaryan, Brozovic tudnák a vállukra venni, mondjuk 0-1-nél, 0-2-nél a csapat sorsát. Ezek a játékosok most hiányoznak. Tehát ugye már Chiellinik sincsenek a védelembe, Bonuccik, és ez a nem Bastonit, vagy az említett Calafiorit, hogy mondjam, kritizáljuk, hanem ők ugye szellemi vezérek az öltözőben is, vagy a Buffon például ebből a szempontból, miközben Donnarumma jól védett. De lehet, hogy lélektanilag nem tud annyit adni, mint mondjuk az imént említett, már kiöregedett sztárok. Ezt el kell fogadni, és nyilván az olasz utánpótlás képzésnek hát most évtizedes lemaradása van. Lehet kozmetikázni az említett válogatott, utánpótlás válogatott eredményekkel, amelyek egyébként tényleg dicséretesek, de szerintem egy strukturális átszervezés és egy komolyabb know-how és egy új ötletgazda koncepció várat magára ott is. Egyébként, amikor ilyen negatív eredmények vannak, akkor előbb-utóbb általában mindig történik valami. Tehát néha hosszú távon jobb, hogyha egy ilyen csapás ér, mert erre már egy szövetség nem mondhatja azt, hogy jó gyerekek, ülünk megint, amink van, és akkor majd lesz valami. Reméljük,
hát, az angolok, tehát az angolok is addig pofozták hülyére nemzetközi szinte, hogy csak kitaláltak valamit, aztán lettek belőle Bellingemek.
Én most még az utánpótlás szintre térnék vissza egy gondolat elejéig, hogy most volt az EB előtt egy U17-es EB, megnyertek az olaszok, 3-0-ra verték a portugálokat, és ott két gólt lőtt a Francesco Camarda, aki Szíria történetének legfiatalabban pár elrépő játékosa lett, és erre szeretnék rá kérdezni, hogy benne te mit látsz, valóban ekkora tehetsége ez a srác, hogy 15 évesen Milánba be tudod őt rakni, és
Hát amikor tavaly ugye bekerült a csapatba, akkor mi is beszéltünk róla. Most jelen pillanatban a Villán első csapatában az olasz bajnokságba felmegy a pályára, akkor súlytalan, sótlan elől, nem ő tehet róla. Háromszor nagyobb darab védők, nagyobb rutinnal simán elválasztják a 16-oson belül a labdától. Tehát azért ezt így kell nézni. Nyilván egy-két év múlva fizikálisan is jobban megerősödik, technikai értelemben is még azért jobb lesz, meg ugye rutin szerez, és úgymond elér egy pár év múlva egy, hogy mondjam, jobban kifor a játéka, akkor lehet benne több, de igen, hát ezt mondtunk, az, hogy egy egyébként kétségtelenül kivételes teljesítmény, amit felmutat egy ilyen korosztályos tornán, mert ugye az ő korosztályában a nemzetközi szinten nagyon kevesen tudják megütni ezt a szintet, az nem jelenti azt, hogy ez azt jelenti, hogy automatikusan 4-5 év múlva felnőtt szinten ő ugyanilyen húzó ember tud lenni. Lehet, hogy így lesz, egyelőre még nagyon korai lenne azt mondani, hogy igen, nyilván ő az egyik legnagyobb tehetség. Az imént említettem Casadeit, akit ugye a Chelsea is magához édesgetett egy-két éve, és tavaly egyébként, bár mondom, Uruguay ellen a döntőt 1-0-ra, azt hiszem 1-0-ra bukta el Olaszország, előtte például egy csodálatos szabadrugás góla ő juttatta a fináléba az olasz csapatot, és a többi, és a többi. Tehát vannak azért feltörés, sőt Casadeit mondták, hogy ő lesz az új Roberto Baggio, ami persze, hogy mondjam, én nem...
Nyugtával dicsérjük a napot majd, van. Igen.
Nyilván Kamarda is többek között mondhatjuk másik korosztályban idevehető, vagy már az első csapatnál Calafiori, aki olyan, mint hogy 20 éve irányítan egy védelmet, úgy spanyolok ellen is fölmerül lépni a labdába, nincs benne félsz, hogy eladja, és megjátsza, vagy Zakányinak ugye továbbjutás jelentő gólt a horvátok ellen előkészíti. Tehát azért vannak karakterek, csak csapat szinten ez még kevés ahhoz, hogy amikor egy ennyire jól szervezett csapatként, jól funkcionál identitással bíró együttesen lépsz fel, akkor pár egyén teljesítménye nem fog neked sikert hozni. Hát ehhez kell ugye hosszabb munka, vagy több idő, meg mondjuk világosabb elképzelések, mert még egyszer mondom, a szakmai munka, vagy a szakmai stáb Spalletti oldaláról szerintem nem jött egyértelmű utasítás, vagy ami jött, arra pedig nem volt képes a csapat megvalósítani, vagy nem értették, hogy mit szeretnének játszani, miközben kialakult elképzelés volt a másik oldalon, akár a horvát csapat mikor játszott, akár a Svájc, vagy akár ugye még Albániát is idevettem, csak nyilván ott a technikai értelemben a szint az más volt. Egyébként Albánia is egyébként nem játszott rossz futballt, kikaptak 2-1-re az olaszok, az benne van.
Svájcról beszélünk mindenképp, mert ugye egyfelől, hogy az olaszok nem tudták azt nyújtani, amit sokan vártak tőlük, vagy nem tudták önmagukat meghaladni a csoportkörhöz képest, de hát ugye mindig van egy ellenfél a pályán, és az, hogy te hogyan játszol, az azért attól is függ, hogy az ellenfél mit enged meg. Na ez a svájci csapat nagyon keveset engedett, és ezt most már láttuk, egyrészt a saját bőrünkön tapasztaltuk, hogy nekünk is nagyon keveset engedett. Láttuk a németek ellen is, hogy szintén nagyon jól helytáltak, és ennek a német csapatnak a gyenge pontjait kifejezetten jól támadták, és kifejezetten jól tudták megfojtani a német csapat játékát helyenként meg időszakosan. Hát most ezen a mérkőzésen aztán teljesen az ellenfél fölé nőttek. Ugye itt lehet a bizonyos játékfázisokat listázni, hogy hogyan néz ki mondjuk labdabirtoklásban, milyen játékfázisok vannak, az építkezés, a labda előrejuttatása, az átmenetek, a hogyan törsz fel egy mélyen védekező blokkot, egyébként védekezésből ugye hogyan támadsz le, hogyan támadsz vissza, mit csinálsz közepes blokkba, mély blokkba, stb. Szerintem majdnem minden játékfázisban ez a csapat kiválóan néz ki. És azért ez nyilván nem véletlen, és amit például csináltak keresztmozgásokkal, pozíciós rotációkkal, az ellenfél tér felén, ahogyan megint tudott Jákin csavarni egyet ennek a csapatnak a felállásán. Tehát amit ugye most megcsinált, vagy amit velünk megcsinált az Ébiserrel, hogy ő befelé mozog bal oldalról, az egy dolog. Ma ugye azt csinálta meg, hogy bekerült a Widmer helyére a kezdőcsapatban Rieder, és akkor mindenki arra számított, azt hiszem így is tették fel a felállásokat, hogy Rieder lesz majd a jobboldali szárnyvédő ebben a csapatban. Nem ő volt, hanem Endoé volt a jobboldali szárnyvédő, Rieder meg amúgy a második csatát
játszott. Igen, Endoé konkrétan visszább mozgatta, mert azt hitték, hogy olaszok végig fent lesz, ahogy a Bolognában.
Ugyanúgy, ahogy a Bolognában, és egyébként persze az Endoé egyrészt mutatta a szélességet, amikor kellett befelé lépett, hiszen ugye ellentétes lábú szárnyvédők játszottak a két oldalon, ugye Ébiser jobblábas, úgy játszott a bal oldalon, Endoé ballábas, úgy játszott a jobb oldalon. A Freulernek ezek a mélységi befutásai, amiben az első gólt szerezte, hát ami a második gól volt, az meg bocsánat, de hát a tanárdiák foci szintje, amikor fölállok az ellenfél tér felén, a Xhaka lábán a labdával, szépen megvárom, amíg megkerüli az emberét a Vargas, és egy sima bepasszal oda teszem neki a 16-oson belül, 3 méterre tőle senki, és gyönyörűen kilőtte a hosszú, de hát szóval ez megengedhetetlen. Ugye Azt akarom ebből kihozni, hogy egyrészt nagyon jó ez a svájci csapat, önértékén is szerintem, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy meddig jutnak ezen az ágon, akár Anglia, akár Szlovákia jöjjön szembe, de hogy hogyan lehet ilyen rövid idő alatt így rendbe tenni a csapatot, mert én tényleg megnéztem a svájciaknak több selejtezőjét a torna előtt, hogy lássuk, hogy mire lehet tőlük számítani. Hát ez a csapat botrányosan rossz volt jó néhány selejtezőjén, és persze olyan minőségű csapatokkal játszottak, akik ellen több helyzetük volt, sokszor pehjük volt, a 80. perc után kaptak gólokat, és hogy nem lett sima a kijutásuk, az lehet úgy is fordítani, nem volt szerencséjük, de támadó minőségben, meg egyébként labdaelleni minőségben is meg sem közelítették ezt a szintet, és most valamelyest ködöt szurkálok, de lehet, hogy ez nem független attól, hogy az olasz származású másodedző Giorgio Continit a nyakára ültették Murat Yakinnak, és teljesen máshogy néz ki ez a csapat most, mint a selejtezőkön.
Emlékezzetek vissza, hogy amikor Yakint kinevezik, az az időszak, amikor ugye Jorginho két büntetőt kihagy, ugye éppen Svájc ellen csoportban, majd ezért ugye pótselejtezőre kényszerül Olaszország, és Észak-Macedónia ellen is kikap otthon 1-0-ra, és nem vesz részt ugye a katari világbajnokságon. Tehát ha most ezt visszaszámolnánk, 2-3 évvel ezelőttről beszélünk, tehát látszik, hogy jóval régebb óta zajlik egy munka, nyilván volt egy alapfutball, amiben a Rodriguezek és a többi nyilván beleillettek. És ezt sikerült építeni, és nyilván, ha a szakmai stábot felvértezed, ugye itt mi a mérkőzés alatt, a német meccs alatt említettük ugye a Dortmund példát, hogy azért Terzic oldalán Sahinék mekkorát dobtak ki szezon közben. Nyilván, ha egy új know-how jön, akkor az lehet egy érték. Én úgy gondolom, hogy graduálisan tudott építkezni Svájc ezen a tornán, mert ugye Magyarországgal kezdett, majd ha megnézed, fokozatosan jöttek az ellenfelek, ugye a legutóbbi meccs a végén a csoportban Németország ellen volt, azt tudtuk, hogy németek tovább jutnak, de ennek ellenére ugye Svájc majdnem megnyerte a meccset, volt full krug a végén, nem egyenlít ki. És erre jött az olasz meccs, és ugye Yakin is azt mondta, hogy hála a német meccsnek, úgy fel vagyunk vértezve olyan önbizalommal, ami úgy gondoljuk, hogy ezért, ha így játszunk, ez a jelenlegi olasz csapat is kiverhető. Úgyhogy abszolút józanul gondolkodtak, és igen, amit te mondasz, ez a sok mozgás, ez zavarba hozhatja úgy az olasz csapatot, hogy egy korábban nem nagyon látott felállásba küldöm fel a csapatot. Tehát amikor Flajrel, aki egyébként az Atalantából jól ismerünk, meg a Bolognából beékelődik az első gól előtt, teljesen szabadon érkezik a védelemre, ott ugye vagy Barella is távol van, Fagioli is távol van, Cristante is távol van, ebbe a forgásba talán ott Barellának kellett volna mennie vele, de nem biztos, hogy Barellát, hogy mondjam, mindenáron kritizálni kell, vagy nem első szándékból, mert amikor egy ilyen fontos meccs, egy ilyen középpályás sort teszel föl, akivel még nem futballoztál az oldaladon, akkor persze, hogy nincs meg a taktikai harmónia. Miközben az ellenfélnél, ahogy amit te említesz, nyilván a felelősség az övé, de a taktikai harmónia hiányozni fog, mert nem tudsz tolódni, mert nem érzed a másikat. Tehát azt egy edzés, egy taktikai, egy kiskapus játék nem fogja neked hozni. És szerintem nincs egy váz, nincs lélek, és nincs szív ezért a csapatban, a másik oldalon pedig a kulcsjátékosok ugyanazok.
Meg Barella egyébként szerintem sérülten is játszott.
Igen, ugyan, ő ugye egyébként pont Freiler rúgja meg az elején, igen. És utána ugye vissza is esik a teljesítmény, jó, de hát ilyen van sajnos, tehát mész tovább. És igen, Reide is nagy meccset játszott, Freiler is, második gól az kirúgta, Vargas, aki ott beékelődik, hát ő is teljesen szabadon van, és látva ez a taktikai harmónia hiányzik, tehát a részlegek között nincs egy összeköttetés, persze, hogy az ellenfél, ahol egy kiforrott játék van, ahol a fél területbe bemozogsz, le se tudod követni, mert egyszerűen nem vagy felkészítve arra a szituációra, hogy a svájci támad, te mit csináljál. És egy felforgatott csapatba vagy. Tehát lehet, hogy ott Barellának jobb lett volna, Jorginho van oldalán, akkor is megveri, akkor a Jorginho se ér. Ér vissza, ezt mindenki tudja, de nyilván egy olyan helyzetbe kényszerül, egy olyan káoszba kerül az olasz játékos ilyenkor, hogy ugye nincsen hivatkozási pont. Az más, hogy nekem van egy fix belső védő, van egy Chiellini, mert tudom, hogy és hozzá viszonyítom magam, ha átmenetileg én el vagyok veszve középen. Nincsen. Ki a Mancini, aki mélyen az ötösön volt, mielőtt megpattan a rabda, meg Donnarumman? Aki beesik Bastoni mellé, és a többi. Tehát olyan, mintha nem lett volna egyik részlegbe se egy hivatkozási pontod, míg a másik oldalon, mondom, van egy kiforrott játék, ahol pontosan tudjuk, hogy kik a...
Igen, meg amit az olaszoknál beszéltük, nincs meg ez a stabil gerinc, az a svájcoknál pont megvan. Ott van Zommer, ott van Akanji, ott van Csaká, aki most is zseniális volt. Itt 37 paszt indított a támadó harmadba, ebben 36 sikeres volt.
Hát és ugye bár el a feladat Csakának az őrzése lett volna. Ott ugye a medvepuszi, amit említettetek, igen. Utána a hatékonyság is visszaesik, ha egy játékos hatékonysága visszaesik. Az alapból minek utána, amit mondtál, üres területre nagyon jó helyezkednek a svájciak, és az olaszok alig tudják lekövetni, a három középpályás nem tudta lefedni a belső területeket. azt hiszem négy védővel játszik Olaszország ott, ugye, tehát még csak szárnyvédők sincsenek, akik ilyenkor tudnának segíteni, és ugye Toló, tehát hogy mondjam, nem érzi a szélsővédő, hogy mikor lépjen be. A másik dolog, ami megdöbbentő volt, hogy nagyon sokszor, amikor a félpályánál kiézel, visszalép, elveszíti a labdát, vagy bárki, és három olasz védőre vezeti egyetlen svájci a labdát, a három olasz védő hátrál, egyik se lép ki, és max a másik kettő összezár, tehát sokkal hamarabb már vissza kellett volna ott segíteni. Igen, tehát igazából Shaqiri olyan rutinos futballisták, vezérek vannak, akik az öltözőben is hozzátesznek ehhez a csapathoz, és mondom, amikor kiforrott futballod van, akkor nem meglepő, hogy egy ilyen szedett-vedett együttes ellen helyzeteket alakítasz ki. A bántó az, hogy nincs reakció, mert néztük most a német mérkőzést is, és Dánia mindent megtett, és ugyanúgy kikapott ugye a mérkőzés végén két góllal, de mennyire más találkozó volt. Erre vezetem. Nagyon nehéz így frissen, mert nyilván milliónyi oka lehet, de így kívülről erre vezetem vissza, hogy nem volt egy világos elképzelés, lett volna egyetlen egy dolog, ami mellett Spalletti kiáll és tartja magát. De amikor azt látod, hogy a szövetségi kapitány számára is nem az eredménye fontos, hanem a mutatott játék. Majd kiderül, hogy a mutatott játékban sehol nincs Olaszország, nem Spanyolország ellen, még Svájc ellen sem, akkor hirtelen az eredménye fontosabb, de azt meg kivel akarod elérni, amikor nincsenek világos szerepkörök. Mert szerintem ez hiányzott nagyon sok olasz játékosnál, hogy nem volt egyértelmű a feladata az egyes fázisokban. És amikor elveszel, úgymond, és az említett hivatkozási pontok szellemi vezérek hiányoznak, aki ezt te tudod igazítani magad, és a másik csapat pedig állandóan meglep labda nélküli mozgással.
Egyébként nagyon, nagyon látványos volt, hogy rengetegszer veszekedtek egymásra az olasz játékosok. Tehát amikor úgy nem látod, hogy nem segített be neked a másik, amikor te azt gondolod, hogy be kellett már segítsen.
Hát ugye Chiesa is üvöltöz Kamakával, nem kapja vissza a labdát, nem érzik egymást, nincs meg az összhang, nincs meg a kémia, de hát ez mikor van, amikor egyre frusztrált vagy, és tanácstalan vagy, és nem jön a segítség, mert fogalma nincs az edzőnek, hogy mit csináljon. Azért van, hogy Spalletti nem tud reagálni, ezért említettem az egy hetet. Még annak idején, amikor pedig egy kiforrott, egyébként nagyon erős, relatíve, nyilván nem volt, hogy milyen gazdaság értelemben voltak, tottik, perrották, de rosszik, bucs, mit tudom én, nyilván nem volt annyira, de nyilván nem volt annyira erős, mint mondjuk az a United, vagy mit a Juventus, stb., mert más volt a gazdasági játék.
Na, mielőtt átmegyünk a németekre még röviden, Xhaka, amellett, amit Dávid mondott, hogy micsoda passz statisztika, ugye 98 passza volt, ebből 96 volt pontos, igen, ha jól emlékszem, 25 vonalakat áttörő passza volt a mérkőzés, amit ugye két csapatrész közé üres területbe tudott bejátszani, ez Toni Kroos szintje. Tehát neki mondjuk mind a három csoportmeccsén több volt ennél, de hogy ez igazából csak a Kroos szintje ezen az EB-n, meg a Xhakáé. És hát itt a középpályás létszámfölényről még egy picit, ugye rendszeresen a Barella, Cristante, Fagioli hármas ellen volt, hogy 5-3-ban tudtak felállni a középpályán, mert ugye a Freuler föllépett, Rieder ott volt egy elmozgó csatárként.
És ugye nem jön segítség, ugye ezt mondtam, hogy nincsen segítség.
Vargas bemozgott középre, és az Ébisser is jött befelé balra, szóval ez egy iskolajáték volt. Na, a németeké nem volt iskolajáték, nagyon kevésen múlott, hogy nem alakul másképp ez a mérkőzés, ugye nagyon érdekes volt villámcsapások, vagy villámlás miatt ugye félbe is szakadt az első félidőben, és pont egy olyan pontján szakadt félbe az a mérkőzés, amikor a kezdeti német rohamok után a dánok elkezdtek visszajönni ebbe a mérkőzésbe, és helyzeteik voltak, föl tudtak állni az ellenfél térfelén, vagy átmeneteket megcsinálni, itt szakadt félbe a mérkőzés, és akkor innentől egyébként a németek jobban jöttek ki szerintem ebből, és bár csak a fordulás után rúgták a góljukat, meg nem is akárhogyan, hiszen előbb Andersen betalált az egyik oldalon azt egy, hát nem tudom, körömpiszoknyi les, vagy hogyan tudnám ezt megfogalmazni, a cipője orra hegye lógott be ott Delaney-nek, ami miatt érvénytelenítették, és abból a fordulásból a másik oldalon Andersen belekapott a labdába, emiatt 11-est ítéltek. Mind a két döntés jó. A szabályok értelemben mind a két döntés jó.
Csak nagyon sajnáltuk.
És úgy ülünk itt, hogy nem érezzük igazságosnak. Igen, ez a VAR tragédiája.
Erről beszéltünk már pár adások korábban, hogy ez a igazságtalanságnak érezzük, viszont ugye a német szurkolók is, tehát nem panaszkodtak volna, hogyha azt a gólt megadják a dánoknál, mert láttuk, hogy két cent is les volt, vagy lehet, hogy annyi se volt az.
Hihetetlen volt. Meg szerintem ott volt egy szabálytalanság is, csak ugye már a les után. Tehát igen, ez egy nagyon érdekes dolog. És ugye a pozitív hősből Andersenből lesz a negatív hős, mert egy perc után ugye, ahogy korábban a Frattézire pattant a labda horvátok ellen, ott ugye ő keze ez a 16-oson belül, amire ugye büntetőt kap ugye Németország. Nagyon érdekesen alakult a meccs, és igen, itt a villámlásra visszatérve emlékeztek előtte. Nagyon-nagyon tetszik, nagyon szervezett, olyan szürkének tűnő, de nagyon masszív, szilárd ez a dán csapat. Említettük is, hogy akár én nagyon szívesen megnéznék egy dán-svájc meccset ezek után. úgy általában megnéztem volna, úgy alakult volna mondjuk ennek a tornának a lebonyolítás, hogy a két csapat együtt játszott volna mondjuk egy kieséses párharcot. Nagyon érdekes meccs lett volna az is, és nagyon sokat beletett azért Dánia, hogy tovább jusson. Nagyon nehéz dolguk volt, mert nagyon jó ez a német csapat, eszméletlen jó keret van, eszméletlen jó, mert egy játékosokat tudsz becserélni, Nagelsmann zseniket tud behozni a kispadról is. És összességében Németország szerintem megérdemelten jutott tovább, de nem volt a szerencse a dánok oldalán, és ha meg lett volna a vezető gól, akkor egész más lett volna a meccskép, akkor még inkább sündisznó felállás. Nem is tudom, hogy találtak-e volna területet így a németek, és itt a villámlás előtt azért volt egy óriási lehetőség, amikor Eriksen talán 17-18 méterről rúgott egy szabadrugást, az megpattan, kimegy bedobásra vagy szögletre, már nem tudom. De igen, ott játékban is jó volt Dánia, magabiztosak voltak a labdával, és igen, az nem volt tudatos a németektől, hogy ennyire mélyre vissza kell, hogy szoruljanak. És volt, ők kezdtek, próbáltak átmenetekből, mert ugye tudjuk, hogy hát a német futball sajátja, ők nyilván veszélyes kontrákat tudnak építeni, de azért az ott nem rajtuk múlott az az időszak, és a villámlás után nem tudom, 20 perc szünet volt, vagy több fél óra? Igen, 20 és 20 utána perc viszont valóban azt láttuk, hogy az követő 5-10 perc, viszont folyamatosan nyom Németország, talán fél óra után folytatódott a játék, mert úgy értem, hogy az aktív idő valahol ott folytatódott a fél idő derekától felfelé. És ennek ellenére a második fél időben megrúgja a gól Dánia. Csak hát sajnos igen, nagyon izgalmas lett volna, nagyon érdekes, mert szerintem Németország valahogy de kiegyenlített volna, de lehet, hogy ebből hosszabbítás lett volna, és egy egészen más forgatókönyv lett volna a meccsnek taktikai szempontból, és nem tette volna meg Nagelsmann, hogy olyan cseréket hozzon be, amelyeket ugye Emre Can stb. Megtett a későbbiek során, mert nyilván ott már egy vezetés tudatába tette.
Hát meg ott még Höylundnak is volt helyzete, igen, nem is egy volt, ott még az első fél időben is volt, amikor azt hiszem, hogy Delaney futott el.
Igen.
Ha nem tudom, pár évvel visszamegyünk az időbe, akkor lehet, hogy kicsit gyorsabban fut el ott a pálya szélén, és kicsit előre a lába elé rakta azt Höylundnak, aki megpróbálta átpöccözni a Neuer felett, de egyébként Neuer ezzel a meccsen is zseniálisan védett. Volt 2-3 olyan védése, ami tehát nem tudom, a legnagyobbakhoz illik.
Igen, ez jó kis rohanós meccs lett ebből egy ponton, tehát amikor a németek is átmenetből, a dánok is tudtak átmenetből építkezni, persze ezek között volt, ami Lesz miatt igazából nem számított, de hasonlók, ugye Havertz is itt, nem tudom, akik esetleg fenteziznek, és a Havertzben még bíztak, azok gondolom kitépték az összes hajukat.
Igen, mikor nem adják, akkor volt.
Igen, tehát, hogy az olyan látszott, vagy olyan ütembe adja, hogy már látszik, hogy Lesz se fut, tehát, hogy szóval itt voltak hibák, meg aztán Virc is beállt.
A Virc miatt téptem ki az összes hajukat.
Virc is beállt varázsolni, és hát kevés ilyen sikerült, de azt jegyezzük meg, ugye mi játszottunk a németek ellen, tehát tudjuk, hogy mennyire nehéz ennek a csapatnak az elképesztő középpályás munkáját letolódni, vagy azokat a Gündogan visszalép, és mélységbe indul Muziala.
Vagy Kimmiket a jobb oldalon, igen.
És ezeket a dánok mintaszerűen jól csinálták meg, tehát amikor például kikerült a szélre a labda a jobb oldalon, általában a jobb oldalon, de ugye most Raum szerepében ott egy agresszívabb vagy offenzívabb balhátvéd is játszott egyébként a német csapatban Mittelstedt helyén, de főleg a jobb oldalon nagyon szépen meg tudták csinálni a létszámfölényeket a vonal mellett, és ugye a két védekező középpályás, ugye Delaney, a már említett Delaney, illetve Højbjerg mindig ott voltak a védelem előtt, hogy egyébként ezeket a lyukakat tömködjék, és ne lehessen üresbe futóba érkezni, mint amiből Gündogan a gólt lőtte ellenünk például. Szóval szerintem a meccsterv egyébként Hjulmán részéről nagyjából működött, hiszem kifejezetten jól reagáltak a németeknek a bontási kísérleteire, de hát minden meccsnek van egy saját dinamikája, és olykor-olykor tényleg ilyen 2 centiken múlnak dolgok, mert az egy nagyon más lelkiállapot, egy félbeszakadt meccs, visszajövünk bele, jók vagyunk, de mégis hátrányba kerülünk.
És nagyon sokszor.
Németország most már másodszor került van hátrányba ezen a tornán, a svájciak ellen sem reagáltak rá könnyen, de egy ilyen élethalál meccse meg ez nagyon más forgatókönyv.
Igen, mondjuk a svájc elleni meccs abból más, hogy ők pontosan tudták, hogy tovább jutnak nyilván, sőt, a csoportállás alapján, hogy ők elsően végig mennek, ugye gondolhatták. De ez a meccs, ez valóban a kiesésről szólt, és ahogy eszméletlen jó volt szerintem Dánia önmagához képest, tehát sokkal többet nem várhattunk tőlük, és nagyon sokszor látjuk, ismétlődik a futballvilágban az a fajta sors, vagy nem tudom, igazságtalanság egy picit, ahogy itt Dávid is említette, hogy általában mindig ilyenkor az erősebb csapat valamilyen úton, módon, de a vége a meccsnek a feléjük bír len a mérleg nyelve, és azért mekkora szerencse kell, hogy nyilván most Németország mennyire dolgozott meg az 1-0-ért. Mondom, kapnak egy gólt, lefújják, rendben van, mert valóban es volt, de az, hogy utána a beadásnál kézzel ér ugye Andersen a labdába, ez rendkívüli módon megsegítette őket, és hogy te is mondtad, Jani, nem véletlen, hát az átmenetekből vannak igazán veszélyes német akciók, amit tradicionálisan tudjuk, milyen erősek, mert már 0-1 után nyilván jött és nyíltabb lett Dánia. Az egy másik dolog, hogy sokszor talán indokolatlan magasan tartották a vonalakat, de nekik jönniük kellett, és ugye azokból lesznek a nagy helyzetek. Azért ott Havertz is mellé rúg egyik. Most nem tudom, hogy az befújták-e végül esre, vagy az simán kihagyta, mert már a végén már egy káosz volt. Legalább négyszer mentek kapura, amikor ugye 0-1-nél már mindent megtett ugye az együttes. Úgyhogy, hát, hogy mondjam, taktikai értelemben megváltozott a meccs képe, emiatt, amiatt a két perc miatt, hogy 1-0-ás dán vezetés helyett egy 11-es kapott Németország, amit bevágtak, mert onnantól kezdve nem tudtál mit csinálni igazából, és ugye tá hiányzott, Rüdiger meg az élete egyik meccsét játszott
hát
megint. Hát
ez eszméletlen
volt, óriási volt. Úgyhogy hát most nyilván Skócia azért sokkal gyengébb ellenfél volt, technikai értelme és borzalmas volt, amit csináltak németek ellen, ott játszhattál. Ugye amit mondta, hogy Gündogan visszalép, a Kimmich fellép. Kimmich is, hogy emlékeztek a skótok ellen vezetőgóra, nem középreivel a támadók fejére, hanem visszatesz és jön Wirtz, ott se jön vele senki, igen, és 16-ról beveri. Tehát ott meg tudod ezt tenni. Nyilván egy a Dánia ellen már nehezebb volt, vagy az említett Svájc ellen már nem tudod azokat az alapsémákat, amire azért, ha intelligens az ellenfél, fel is készül, már amennyire tud, mert nyilván itt jön a kvalitás egy Krósznál, egy Kimmichnél, stb. Itt másképp kell játszani. És nyilván, ahogy haladsz előre, elméletileg egyre keményebb meccsek jönnek. Most nyilván hát neki a bájuk kell, de hát itt a spanyol, mert igen. Tehát azért na, az megint más lesz, mert hogy ott Krósz se fog annyit labdát dédelgetni valószínűleg, ugye ismerve a spanyol csapatjátékát, ahhoz is igazodni kell. Az mennyire fekszik. Ugye akkor, ha nem én, hogy mondjam, nem mindig tálom a játék ritmusát, kieshetek belőle.
Igen.
Tehát az, hogy több lehetőséget adok a spanyoloknak, mert lehet, hogy jól zárok, de ugye amikor nálam van a labda, gyorsan kell játszanom, mert lehet, hogy mindjárt elveszítem. Tehát egész más dinamikát kíván meg a játékom, abban nem biztos, hogy ugyanolyan magabiztos vagyok. Tehát, hogy nagyon sokat befolyásolja egy meccs forgatókönyvét a stílus, akivel találkozom.
Én még a 11-esre egy kicsit visszatérnék, amit a németek kaptak, mert az oké, hogy az jogos volt, tényleg egy kezelés volt, is be kellett fújni, és Havertz egyébként nagyon szépen eltette azt a bal alsóba, de hát beszéljünk már egy kicsit arról a gyakorlatról, meg erről a kettős mércéről, múltkor a francia-lengyel után nem beszéltünk róla, amikor Menyan elmozdult a vonalról, és ezért visszafújatták Lewandowski 11-esét, amit ugye először kihagyott, aztán másodjára már belőtt, de ott is toporzékolt, úgy, ahogy toporzékolt most Havertz is. Ti ezt mennyire tartjátok egyébként igazságosnak, mert engem rettentően idegesít ez, hogy jó, a kapus nem mozdult el a vonalról, oké, de akkor szerintem a csatárnak se kellene azt engedni, hogy így toporzékolhasson 11-es rúgás előtt.
Ugye a szabály egészen pontosan úgy fest jelenleg, hogy a kapusnak ugye az egyik lábának legalább érintenie kell a vonalat a lövés pillanatában, tehát az egyik lábával előre mozdul, de mind a kettővel nem. Emel ennyi van megengedve a kapusnak, a lövőjátékosnak meg majdnem minden meg van engedve, tehát a nekifutó mozdulatot akár többször is megszakíthatja, a lövő mozdulatot nem szakíthatja meg, tehát beijeszteni lábbal, amikor indítod, azt nem lehet. Szerintem sem igazságos, valamiért úgy van, hogy amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek, de úgy általánosságban azt gondolom, esztétikai értelemben, hogy a toporzékolós 11-esek azok a játéknak szerintem az egyik legilyen gyává, vagy nem tudom milyen része. Tehát, ilyen
egyébként sokan hibáznak is, amikor, mert ugye elszámolja a lendületet, van ilyen. 94-ben például a Romário így rúgja be Pajukának, ugye abba, ahol az izébe, hogy hűs megáll, és utána viszont gyönyörűen elemeli, és utána kapufára megy be, tehát ezt nem is lehet elérni, Pajuka meg elmozdul a másikba, de én se tartom, hogy mondjam, tehát fusson neki, azt rúgja. Vagy rúgja álló helyzetből, de ne törje meg a ritmust. Tehát felőlem egy fél méterre állhat. Tehát eleve, neki nem kell. Eleve, a síp egy mozdulat.
Igen, tehát ez eleve nem egy 50-50-es szitu. Sokkal nehezebb kivédeni a 11-es, mint berúgni. És egyébként, aki nehezebb helyzetben van, a kapus, annak még a szabályokkal rontjuk is az esélyeit. De közben persze az egésznek meg az a neve, hogy büntető. Szóval, hogy azért adják, hogy mert ott valami olyan típusú szabálytalanság történik, ami jó eséllyel gólt vagy gólszerzési lehetőséget akadályozott meg, ezért egy nagyfokú büntetést adnak érte, ezért hívják büntetőnek a 11-es, szóval valahol van ebben igazság mind a két oldalon, nem?
Hát van, de nem tudom.
Ennél szerintem sokkal nagyobb igazságtalanság ez a 11-es, amely a jelenlegi szabályok értelmében egyértelmű 11-es, ez a belegesztikuláltam a labdába, mint ugye szegény Frattesi, ugye az említett olasz mérkőzésen, de hát itt is ez volt, hogy a igen. srácot fut, ugye próbál mozogni, nyilván
igen, nem ter, hogy mondjam, nem természetes
de hogy közben másfél méterről rárugják a kezed.
Igen, hát, csak ugye, hogy mondjam, nem természetes testtartás, hogy ott a kezed, mert rendben futsz, mint az őrült hátra, hogy mentsél, de akkor megpróbálsz blokkolni, vagy mozdítod a tested, fordulsz, vagy mit tudom, de nem emeled fel a kezedet. Tehát, de értem, mert persze, jó, hogy nem volt szándékos, ugyanígy Frattesinél is, csak az a baj, hogy igen, hát onnan nem emeled oda a kezed. Tehát, és mit tudom én, a kézilabdába kipattan a íz, és meg visszarúgom belsővel. és akkor...
Vétlen volt, igen. Ne arugjatok. Jó, nem akarok nagyon sok ideget borzolni Southgate-tel, mert úgyis majd hamarosan eljön az a mérkőzés, amikor beszélnünk kell róla, aztán meglátjuk, hogy lesz-e több mérkőzés,
amikor beszélnünk kell róla. Milyen lesz a hangulat a meccs után, nem?
De hogy azért itt megint kijött, tehát a Nagelsmann, van egy nagyon erős alapjáték a német igen. csapatnak, ami kialakult, szerintem pont az EB előtt nem sokkal, de megszilárdult, jól láthatóak ezek a sémák, de amikor jön egy a mérkőzés és az ellenfélre szabottan, azért mégiscsak kiveszed a közönség kedvenc tízesedet, Wirtzet, és egy hagyományosabb szélsőt a Zanét berakott helyre. Mégiscsak belenyúlok egy más típusú balhátvéddel játszok, nem pedig mit tettel. Egyébként meg ugye itt a jobb lábbal, bal lábbal is variálok, hogy Zané és melyik ellentétes lábú, vagy nem. És szóval szerintem ezek a kis apró pici finomságok, nüanszok, amiket egy edzőnek bele kell tenni ahhoz. Hiába van elképesztő sok tehetséged, ha nem meccselsz, nem, a meccstervedet nem finom hangolod, már akár Dánia szintű ellenfelek szemben sem. Tehát, és azért mondom a Southgate-et, mert hogy ő meg így, hát ők a 11 legjobb játékos, na akkor menjetek föl.
Meg a játékosok ezt elfogadják el, hogy te nem tudom, egyik meccsen még kezdő vagy, aztán a másodikon nem emléksz pályára, vagy csak 3 percet állsz be, és nem tudom, hogy mondjuk szerintem az angol válogatottnál lehet, hogy nagyobb hőzöngések vannak az öltözőben, és nem annyira értenek egyet a Southgate-nek a kezdőcsapat összeállításával, mint mondjuk a Nagelsmannnál.
Hát de meg tudod indokolni, hogy jó, figyelj, kicsi Jude, te most azért nem kezdesz, mert a Nagelsmann szerintem meg tudja indokolni.
Nagelsmann biztos, hogy meg tudja indokolni.
Meg ugye a Nagelsmann, tehát annyira jó a keret, és olyan jó formában lévő játékosok vannak, hogy tehát az, hogy Zané bármelyik, nem tudom, nem mondom, hogy bármelyik, de mit tudom, a válogatott a 90%-ában valószínűleg stabil kezdő lenne. Itt nem. Azzal, hogy hozol egy ilyet, alapból az ellenfelet is megzavarhatod, mert nem biztos, hogy rákészülnek elsőként. A másik dolog meg alátámaszthatja azt az edzőnek a döntését, hogy a gyakorlatban ez a játékos is meg tudja valósítani, amit az edző kér. Nem volt, ahogy beszéltük, ennyire egyértelmű ez a dán meccs, na de ez egy ilyen kieséses szakaszban, ez normális, tehát hogy itt nyilván nem fog percenként gólokat lőni Németország. Egyetlen gondolat, és mindjárt az angol példáról beszélünk, hogy ugye hát mikor vette át Nagelsmann ugyanúgy, mint Spalletti, tavaly vette át a csapatot. És ugye Flick volt, aki szintén a Bayerntől jött az előző edző, nem működött az a futball, amit sokan elképzeltek, mert szerintem Flicken rendkívül domináns módon nyert BL-t, ugye a Covid időszakában, még talán 20-ban a Bayern München, és ugye sokan azt mondták, na, kb. Ilyen futball mekkora lenne, Flick lesz ugye az edző, stb. És nem működött. És kinevezték ugye Nagelsmannt, aki szintén ugye távozott a Bayerntől, kirúgták konkrétan, és ugye vele sem működött az elején a futball, ugye ott volt egy óriási előny, hogy biztos részvevő vagy. De itt ugye két dolog van. Azzal, hogy viszont csak barátságos meccseid vannak, viszont nem vagy éles helyzetben. Tehát nagyon érdekes, hogy hogyan érkezik Németország, mert a mindenkori szervezője a tornának egyrészt előnybe van, mert nem kell kiharcolni a részvételt, másrészt viszont a barátságos meccsekre másként pöröksz fel, tudat alatt is, lelkileg is, mert tudod, tehát hogy mondjam, az, mint amikor mindenképp nyerned kell. Tehát nagyon érdekes a csapatépítés folyamata, és borzalmas volt, ugye mi is beszéltük, hogy például Havertz is volt bal hátvéd, mert semmiképp nem akartak kiadni. Kimmich ugye azért, amit említettünk, támadás variációban kap főszerepet, meg ki kell raknod jobb oldalra, mert különben nem férne be úgymond a kezdőbe, mert olyan erős a keret, és ugye szeretett, hogy mondjam, ez mindenféleképpen Nagelsmann munkáját dicséri. Igazából, ami olasz oldalon nem jött össze, ugye Olaszország játszott 2 felkészülési meccset márciusban, ott próbált hadrendet váltani Spalletti 4 védőről 3-ra, ami nem működött. Ezért nem itt a 3 védőben. Most ez egy dolog, hogy itt már kényszerűségben már olyan káosz volt, hogy ugye ezt megpróbáltam az előző meccsen, akkor sem nagyon működött, de addig Nagelsmannnál összeérte az, hogy Párizsba vered a franciákat, meg talán ott volt egy holland.
Igen, hollandokat
tehát
is
azért nagy nevű ellenfelek ellen presztízs győzelmeket aratsz, és nincs teher rajtad. És mondom, úgy jöttek el erre a tornára, hogy hazai pálya, azért dob rajtuk egyet, Jó annyit tány Skóci ellen, ami borzalmas, szerintem technikai értelemben a leggyengébb, de akkor mit tudom, oda vehetünk még egy-két csapatot, de hogy nagyon az alján van a mezőnyben minden tisztelet mellett, az biztos. Arra jön a magyar mérkőzés, arra jön ez az egy-egy, amit visszahoznak, de azért ez a csapat küzdeni is tud, és ilyenkor, amikor úgymond nem működik a futball, vagy amikor Dániának azért megvan a lehetőség, hogy egyenlítsen, akkor jönnek a klasszikus kontrák, amiből az igazi szabad helyzetek vannak. És én úgy gondolom, alapvetően, ha egy spanyol meccs lesz, ott kellenek a Gündoganok, kellenek a bocsánat, a Kroosok és a többi. Nem tudom távol mi a helyzet, hogy ő most, hát ő most már nem sérült, igen.
Hát a Schlotterbeck előre jó volt, hátra megcsinált pár hülyeséget, úgyhogy szerintem nem kérdés, hogy a tá visszajön majd. Legalábbis én nagyon meglepődnék, ha nem. És ugye ez a Mittelstädt Raum kérdés is, nem kérdés, hogy a Mittelstädt lenne egy biztonsági
megoldás.
Hát ő
támadásban többet tud segíteni, bár őt is sok kritika éri. Hát az angol példa, ugye amikor a Fábio Capello-val készítettem az interjút, az volt tőle hozzá a kérdésem, hogy vele fantasztikusan menetelt a világbajnoki csoport selejtezőkön, nagyon magabiztosan Anglia. És kérdeztem, hogy miért nem tudta megismételni ugyanezt a teljesítményt a VB-n, meg utána ő maradt, mert utána jött egy EB selejtező, csak már az EB-n ugye, mert kilép, ugye összeveszik a szövetséggel ugye ott a Terry eset kapcsán, de ott is a selejtezőben azért tönkreveri Anglia az ellenfeleket, és akkor nekem azt mondta, hogy őt az a vád érte az angol sajtótól, hogy ugye a tornák a VB-n nem tudtak olyan teljesítményt nyújtani, hogy hát el voltak szigetelve, a feleségekkel nem lehetett találkozni, és hogy a következő VB-n, azt mondja, a Copacabana-t kellős közepén voltak Brazíliában, amikor nem ő volt az edző, ugyanúgy kiestek rögtön. És hogy amikor eljön a torna, ő azt nem tudta megvalósítani az öltözőben, ami ő is meglepődött, hogy amíg magabiztosan menetel Anglia, a Gerardék és verik az ellenfelet, a nagy tornákon előjön bennük egyfajta ilyen félelem, vagy nem egyfajta magabiztosság. És szerintem nem az a baj, hogy egyébként Anglia csoportelső lett még így is. Nem az a baj, hogy Anglia is rosszul játszik, mert ilyen van, szezon vége, ki vannak vacsorába, ilyen van. A probléma az, hogy folyamatosan, tehát egy-egy meccsen mindenkivel van. A másik dolog pedig az, hogy ugye Anglia tradicionálisan szerintem nem olyan szempontból futball nagyhatalom, hogy persze játékfeltalálója, visszamehetünk a játékrendszerek építése, 20-as évek, 30, senki nem vitatja le a kalappal. 66-ban ugye, ami sikerül megnyerni világbajnokságot, ott is két olyan mérkőzés van, ami valljuk be, hogy bírói lezeg, segítség
igen,
segít,
a léc,
és
ja.
A modernkori futballban, amíg az említett Olaszország, akire most mindenki azt mondja Angliában is, hogy borzalmas 20 éven van keresztül, játszott 3 EB döntőt, 2012 meg ugye legutóbb, 21, VB döntő 2006. Addig ugye Angliában szerintem van egy arrogáns viselkedés, ami a keregeréktől kezdve a közvéleményben benne van, hogy mi vagyunk a legjobbak, mi kijövünk. Tehát mindig egy picit feneket csinálnak a szájukból, miközben azok a nemzetek, németek, 2002 döntő, 2006 pont olaszok verik elődöntő, 10-ben nyernek, vagy
14-ben,
bocsánat.
10-ben bronzérmesek.
Igen, tehát mindig ott vannak, franciák is folyamatosan játszották a VB döntőket, pedig Deschamps-ot és éri kritika, és a többi. Spanyolok ugye, a Del Bosque, Aragonés, tehát folyamatosan a legnagyobb futballkultúrák itt Nyugat-Európában tönkre nyerték magukat, EB-ken, VB-ken, vagy legalábbis
kiemelkedik.
Csak az angolok nem. És szerintem ez a fajta kompenzáció, mert klubfutballban is megmutatkozik, csak klubfutballban minek után a tőkerős befektetők is a fantasztikus Premier League-et megtámogatják, így nyilván, ha sportszakmailag egy negatívebb időszakban vagy, az elfedi, mert sajnos a többiek nem zárkoznak fel, és ezért egy picit szerintem fals a kép, de visszatérve a válogatott futballba, szerintem nincs meg az a karaktán szellemi tapasztalat, rutin, az a rengeteg lejátszott EB-VB elődöntő-döntő, mondjuk legutóbb igen, de általában nem nagyon jellemzi a keretet, meg nincs olyan szakvezető. Tehát most bocsánat, Southgate-et szídja mindenki. Mondjatok az elmúlt, mit tudom, 30 évben, jó, ott van Ferguson, de ő is kót. Tehát vagy aki bármilyen változást hozott, vagy az egyetemes futballban, most mondom, a modern korról beszélek.
Igen, nincs ilyen.
Tehát
nincs
nagyon
ilyen.
Nagy az arc, már bocsánat, nagyon nagy képű megnyilvánulások vannak minden torna előtt. Kereger elmondta, hogy olaszok a csoportot sérik. Miért az olaszokkal foglalkozik? Tehát hol foglalkozik egy olasz?
Kereger azt is mondta, tehát, hogy mi magyarok a nyolcba leszünk, úgyhogy
az angolokkal játszik.
Igen, valami ilyesmit mondta.
Tehát nem az a baj, hogy Anglia esetleg nem játszik jól, senki nem bántja őket. Ők saját magukat belelovalják abba, hogy ők mindenki felett állnak, tehát van egyfajta ilyen felsőbbrendű, de szerintem csak kifelé van, ezzel kompenzálják azt, hogy
persze.
Se Franciaország szintjén nincsenek, az elmúlt időszakban se az olasz, se a spanyol, ez az igazság. Tehát se a német.
Miközben ugye a játékosaik elvileg megvannak hozzá, de hát persze, amit te mondasz, hogy a Premier League-et ugye 92-es megalapítása óta angol, tehát hazai edző soha nem nyerte meg, azért ennél hát hogy mondjam, súlyosabb látleletét adni egy ország ilyen szellemi kultúrájának, vagy annak a hanyatlásának szerintem nehéz lenne. Na de majd meglátjuk, hogy holnap Szlovákia, vagy ma, hogyha hallgatjátok már ezt az adást, ma mire mennek Szlovákia ellen. Ugye jön a következő játéknap a 8-at döntők közül este 6-tól Anglia-Szlovákia. Gólzáporra. Nem tudom, hogy ki mennyire készül, de esőkabátot.
A Lobotka legyen. Mester 3-as lesz.
Nekem benne van a fantasyben Lobotka, úgyhogy én készülök. Mondjuk Géhi is benne van, szóval minden tétre fogadtam itt. És aztán este 9-től a nap főmérkőzésen Spanyolország-Georgia, talán a legegyértelműbbnek tűnő 8-at döntő, ez aztán majd meglátjuk, hogy így lesz-e.
Tele is toltam a spanyolokkal a fantasymet.
Na, hát akkor ennek majd megbeszéljük. Majd megbeszéljük.
Hát holnap, ott nem fújják vissza lesre, tudod,
hogy kinek. Hogy egy, nekem
kiszedtem.
Nekem egy Fabián Ruizom, egy Unai Simonom, meg egy Moratám azért van. Így diszkréten. Jó, kemény, hát köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Köszönöm.
Jót beszélgettünk, a hallgatóknak köszönjük a figyelmet, és tartsanak velünk legközelebb is. Jövünk továbbra is a meccskibeszélőkkel az EB alatt. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!